Szentek kitartása. Charles Haddon Spurgeon 75. prédikációja elhangzott 1856. április 20-án vasárnap délelőtt Londonban, a New Park Street baptista imaházban. Londoni szolgálatának második évében 21 éves volt ekkor a prédikátor. Alapige zsidókhoz írt levél 6. rész, 4-6 teredő versek. Mert lehetetlen, hogy akik egyszer megvilágosítottak, és megisztelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a szent léleknek, akik megisztelték az Isten jó beszédét és az eljövendő világ erőit, de elestek, ismét megújuljanak a megtérésre. Mert újra megfeszítik önmaguknak, és nyilvánosan megcsúfolják az Isten fiát. Vannak egyes helyek Európában, amelyek gyakori csatározások, folytonos háborúk színhelyei voltak a múltban, mint például Belgium királysága, amit joggal neveznek Európa csataterének. Igaz, volt úgy, hogy egész Európában tombolt a háború. De egyes területeken sajnálatos módon egyik csatát vívták a másik után szinte folyamatosan. Nos, úgy szintén elmondhatjuk, a Bibliában alig van olyan igehely, amely felett ne vitatkoztak volna egymás között az igazság ellenzői és annak fenntartói. De ez a mostani ige szakasz, még egy pár textussal együtt, a támadás különös tárgyát képezte, szüntelen. Ez valóban egyike azon ige szakaszoknak, melyeket a vitatkozás lábai tapostak. És olyan ellentmondó vélemények születtek róla, mint földünk két pólusa. Egyesek állítják, hogy egy bizonyos dolgot jelent, mások viszont erősítik, hogy teljesen mást jelent. Úgy hiszük, hogy közülük egyesek közel vannak az igazsághoz, de mások borzalmasan eltévedtek a lélek értelmétől. Mi azzal a szándékkal közeledünk az igéhez, hogy gyermeki egyszerűséggel olvassuk. És ha kitűnne, hogy nem egyezik valamivel, amit eddig fenntartottunk, úgy készek vagyunk elvetni a magunk alkottatant, mint sem valamit is megmásítsunk az írás értelmén. Az egész szövegkörnyezetet figyelembe véve kitűnik, hogy az apostol előhaladásra serkenti, buzdítja a tanítványokat. Van egyféle hajlom az emberben a megtorpanásra a mennyei cél előtt. Mihelyt valaki eljutott a vallás alapismereteire, átment a keresztségen, és elfogadta például a halottak feltámadását, nyomban hajlamos a tétlenségre, veszteg maradni és azt mondani, átmentem a halálból az életre, itt megállok és pihenek. Holott a keresztény élet nem veszteglést jelent, hanem versenyfutást, folytonos haladást. Az apostol tehát serkenteni igyekszik a tanítványokat, s rávenni őket, hogy Jézusra tekintve kitartó szorgalommal fussák meg a mennyei célra törő versenypályát. Elmondja nekik, nem elég az, hogy volt egy bizonyos nap, amikor dicső változáson mentek keresztül, s a múltban megtapasztalták a lélek csodálatos munkáját, hanem elengedhetetlenül szükséges, hogy a lélek uralja egész életüket, s ameddig csak élnek, folyton haladniuk kell előre Isten igazságában. Annak érdekében, hogy a kitartásban mindenáron állhatatossá tegye őket, feltárja előttük, ha nem teszik ezt, bizonyosan elvesznek. Mert nincs más üdvösség azon kívül, amit Isten már kiárasztott rájuk. S ha ez nem tartja meg őket, ha nem visz őket előre, úgy, hogy erőről erőre haladva, egykor szeplőtelenül maga elé állíthassa őket Isten, úgy teljesen reménytelen a helyzetük, mert ezen kívül nincs más üdvözülési mód. Mert lehetetlen dolog, mondja, ha egyszer világosságra jutottatok és elestetek ettől a világosságtól, hogy valaha is megújuljatok a megtérésre. Ezen a reggelen néhány kérdésre fogunk választ keresni. Az első kérdés, kik azok, akikről szó van ebben az igében? Igazi keresztények-e, vagy sem? Másodszor, mit kell értenünk az elesés alatt? És harmadszor, Mire gondol az író, amikor azt állítja, hogy lehetetlen megújulniuk a megtérésre? Első fejezet. Először tehát válaszoljunk-e kérdésre, kik azok, akikről a leírás szól? Ha utána néztek, dr. Gill, dr. Owen és majdnem az összes kiváló kálvinista író magyarázatában mindannyian egyöntetűen azt állítják, hogy ezek nem keresztjének. Azt mondják, hogy az itt feltárt dolgok elégségesek egy olyan ember szemléltetésére, aki külsőleg keresztjén, de nem elégségesek egy igazi hívő ábrázolásához. Nos, meglátásom szerint bizonnyal nem szólnának így, ha nem kellene fenntartaniuk egy bizonyos tant. És e tanra való tekintettel értelmezik így ez ige szakaszt. Mert egy serdülő gyermek is, ha ezt a szakaszt elfogulatlanul olvassa, felfogja és megérti, hogy az itt szemléltetett személyeknek igazi keresztényeknek kell lenniük. Itt igazi keresztényekről van szó. Ha a Szentlélek keresztényeket akart jellemezni, nem is tudom, hogyan használhatott volna még ezeknél világosabb, alkalmasabb kifejezéseket. Hogyan lehet valakiről azt mondani, hogy megvilágosítatott, s hogy megízlelt a mennyei ajándékot, s részese lett a Szentléleknek, anélkül, hogy az illető ne volna Isten gyermeke? Teljes tisztelettel vagyok-e tanult doktorok iránt. Csodálom és szeretem őket, de alacsonyan megjegyzem, hogy ítéletükben kissé megrögzöttek voltak, amikor az igeverset magyarázták. És úgy hiszem, képes leszek világosan kimutatni, hogy itt senki másról, csak is igazi hívőkről van szó. Először azt mondja róluk az ige, hogy egyszer megvilágosítattak. Ez Isten lelkének megvilágosító befolyására vonatkozik, amelyet a lélekbe áraszt, meggyőzi a szívet, felfedi előtte lelki állapotát, megláthatja vele, mennyire gonosz és keserves dolog Isten ellen vétkezni, megérezteti vele, mennyire teljesen képtelen feltámadni romlottsága sírjából, és ezen felül világosan láthatja azt is, hogy a törvény cselekedeteiből senki sem igazul meg. S a léleke világosságban látja és szemléli Krisztust a kereszten, mint a bűnös egyetlen reménységét. A kegyelem elsődleges munkája az, hogy fényt áraszt a lélekbe. Természet szerint teljes sötétségben vagyunk. A lélek, mint fényes lámpa, világossággal tölti meg a sötét szívet, felfedi romlottságát, szem elé tárja elveszett siralmas állapotát, és a megfelelő időben úgy szintén felfedi Jézus Krisztust is, és így az ő világosságában látunk világosságot. Nos, nem világos tehát, hogy a kifejezés Isten által tanított személyeket jelöl? Az egész keresztény tapasztalatot elénk tárja, és nem csak annak egy kicsiny részét. Miután megvilágosított bennünket, amint a textus mondja, a következő dolog, amit Isten nyújt nekünk, a mennyei ajándék megízlelése, ami alatt az üdvösség mennyei ajándékát értjük, amely magába foglalja a bűnbocsánatot, a megigazolást Jézus Krisztus beszámított igazsága által, a Szentlélek általi újjászületést, újjáteremtést, és mindazon ajándékokat és kegyelmi áldásokat, melyekben a lelki élet hajnalhasadása folytán kiárad ránk az üdvösség. Minden igazi hívő megízlelte a mennyei ajándékot. Nem elég egy ember számára, hogy megvilágosodjék. A fény a szempilláján ragyoghat, és mégis meghalhat. Meg kell ízlelnie, épp úgy, mint látnia, hogy jó az Úr. Nem elég látnom, hogy romlott vagyok. Meg kell ízlelnem, hogy Krisztus képes elvenni, eltávolítani romlottságomat. Nem elég tudnom, hogy ő az egyetlen szabadító. Meg kell ízlelnem az ő testét és vérét, és éltető közösségem kell, hogy legyen vele. Mi úgy véljük, hogy amikor egy ember megvilágosítatik, és a kegyelem megtapasztalásában részesül, ő valóban keresztény. és bármit is állítsanak azok a neves teológusok, mi képtelenek vagyunk azt gondolni, hogy a Szentlélek itt egy újjá nem született embert ír le. Amikor azt mondja, hogy világosságot nyert, és megízlelt a mennyei ajándékot. Nem, testvéreim, ha megízleltem a mennyei ajándékot, akkor az a mennyei ajándék az enyém. Ha valaha részesültem megváltón szeretetének ilyen rövid tapasztalatában, kóstolójában, úgy én az övé vagyok. Ha füves legelőkre vitt engem, ha megízleltette velem a csendes vizeket s a dús zöld füvet, úgy nem kell félnem, vajon valóban Isten gyermeke vagyok-e, vagy sem. Aztán az apostol ad egy további jellemzést. Egy még magasabb kegyelmi állapotot tár elénk. A megszenteltetést, a Szentlélekben való részesedés által. A hívők sajátos kiváltsága, hogy miután megízlelték a mennyei ajándékot, részeseivé lesznek a Szentléleknek. Ő a hívőkben lakozik, a hívők szívében, lelkében, elméjében, és a halandó testünket otthonává teszi. Lelkünket az ő palotájává avatja, és ott időzik. És állítjuk, s úgy gondolom a Szentírás tekintélyével, hogy senki sem lehet részese a Szentléleknek újjászületlen állapotban, úgy, hogy közben mégis lelkileg halott maradjon. Ahol a Szentlélek lakik, ott életnek kell lennie. S ha én részessévé lettem a Szentléleknek, és közösségem van vele, úgy bizonyos lehetek afelől, hogy üdvösséget nyertem a megváltó vére árán. Nem kell félned, szeretett testvérem, ha a benső közösségben részese lehetsz az ő lelkének, s ha folytonos benned lakozás által a Szentlélek szívedben él és munkálkodik, de nem csak, hogy keresztény vagy, hanem immár eljutottál bizonyos érettségre a kegyelemben, az ő kegyelme által. A megvilágosításnál jóval tovább jutottál. A puszta ízlelést is felülmúlja ez. Elérkeztél a valóságos lakomához, és a Szentlélekkel való közösséghez. De hogy semmi tévedés ne essék afelől, hogy ezek a személyek Isten gyermekei, az apostol a kegyelemnek egy újabb fokozatát tárgya fel. Megízlelték az Isten jó beszédét. Nos, merem állítani, hogy vannak egyes jó keresztények itt, kik megízlelték a mennyei ajándékot, de még sohasem ízlelték Isten jó beszédét. Úgy értem, hogy valóban megtértek, a mennyei ajándékot megízlelték, de nem növekedtek oly erőssé még a kegyelemben, hogy ismernék annak az igének édességét, gazdagságát és tápláló erejét, amely megtartja őket. Az ige által üdvözültek, de még nem jutottak el oda, hogy felismerjék, szeressék és magukhoz vegyék az igét, mint mások sokan teszik. Egy dolog Istennél véghez vinni a kegyelem művét a szívben, és egészen más dolog a mi részünkről valóban tudatosan és rendszeresen táplálkozni az ő igéjével, kóstolni, ízlelni, örömmel élvezni az éltető igét. Hallgatóim közül egyesek igazi keresztjének, de még nem jutottak arra a szintre, amelyben képesek szeretni például a kiválasztás tanát, magukba szívni annak édes nedvét, amelyben képesek sorra venni a kegyelem nagy tanait, és táplálkozni velük. De ezek a lelkek eljutottak erre. Megízlelték Isten jó beszédét, épp úgy, mint ahogy elnyerték a jó ajándékot. Eljutottak egy olyan szintre, hogy szerették, ízlelték az igét, és lakmároztak belőle. Mindennapi mannájuk volt. Édesebbnek tartották a méznél, még a színméznél is. Megízlelték az Isten jó beszédét. Ismét kérdem, ha ezek nem igazi hívők, akkor ki az? És még tovább jutottak. Elérték a kegyesség csúcsát. Megtapasztalták az eljövendő világ erőit. Nem csodatevő ajándékokat, melyek nekünk már nem adatnak-e mai korban, hanem mindazokat az erőket, melyekkel a Szentlélek felruház egy keresztényt. És melyek ezek az erők? Nos, ilyen a hit ereje, mely parancsol még az égnek is, hogy esőt adjon, és eső lesz, vagy bezárja az ég ablakait, és nem lesz eső. ilyen az imádság ereje, mely létrát állít a föld és az ég közé, és int az angyaloknak, hogy fels alá járva közvetítsék óhajainkat Istenhez, s hozzák le áldásait onnan fentről. Ilyen a szolgálatra kapott erő, amelyel Isten felüvezi szolgáját, amikor szent illet által szól, s amely képessé teszi arra, hogy másokat oktasson, s Jézusot vezessen. És bármilyen más erő, ami csak lehet, az Istennel való közösség fenntartásának ereje, vagy az ember fiára türelemmel váró csöndes erő, mindezeket bírták ezek az egyének. Nem kisgyermekek voltak, hanem meglett férfiak. Nem csak élettel rendelkeztek, hanem erősek voltak. Igazi felnőttek, erős izomzatú, kemény csontú férfiak. Óriásokká váltak a kegyelemben, és nem csak világosságban részesültek, hanem az eljövendő világ erőiben is. Azt mondjuk tehát, bármi legyen is a textus értelme, az minden kétségen terül áll, hogy az itt adott leírás nem másokra, mint igazi, valódi keresztényekre vonatkozik. Második fejezet. És most válaszolunk a második kérdésre. Mit jelent az, hogy elestek? Emlékeztetnünk kell barátainkat, hogy nagy különbség van elbukás és végleges elesés közt. Sehol sem olvassuk a Bibliában, hogyha valaki elbukik, nem újulhat meg. Ellenkezőleg, az igaz hétszer elesik, de ismét fel kell. Példa 24.16. És bármilyen sokszor elessen is Isten gyermeke, az Úr mégis felsegíti az igazat. Igen, amikor csontunk összetörik, bekötözi újra csontjainkat, és ismét sziklára állít minket. Azt mondja, térjetek vissza, szófogadatlan fiak, és meggyógyítom a ti elpártolástokat. Jeremiás 3.22. És ha a keresztény még messzebb elpártol, a mindenható irgalom tovább kiált feléje, térj vissza hozzám, keresd atyád megsértett szívét. Még mindig hívja vissza gyermekeit. Az elbukás még nem teljes elesés. Hadd magyarázzam meg a különbséget, mert egy ember, aki elesik, viselkedett úgy, mint aki végleg elesik, és mégis nagy különbség van kettejük között. Nem hozhatok jobb illusztrációt, mint az ájulás és meghalás közti különbséget. Ott van egy fiatal lány, alig lélegzik, nem képes kezét felemelni, s ha valaki felemeli, ismét aláesik. Hideg és merev, elájult. De nem halott. Ott van egy másik személy, épp oly hideg és merev, mint amaz, de azzal a különbséggel, hogy halott. Nos, a keresztény elájulhat, és le is eshet, nagyot zuhanva, úgy, hogy aki próbálja felemelni, azt mondja tán, hogy halott. De nem az. Ha elbukik, Isten ismét felsegíti őt. Azonban, ha végleg elesik, Isten maga sem képes megmenteni. Mert ha az igaz végleg elesik, lehetetlen dolog megújítani a megtérésre. Ezen kívül végleg elesni nem egyenlő a bűn elkövetésével, ami bizonyos ideiglenes zavar és kísértés alatt történik. Ábrahám lemegy Egyiptomba. Attól fél, hogy feleségét elragadják tőle, s azt mondja róla, én húgom ő. Ez egy időleges zavar alatti bűn volt. Egy olyan bűn, amiből idővel megtért, és Isten megbocsátott neki. Ez nem végzetes elesés volt. Még Noé is követette el bűnt, ami szégyent borít emlékére minden mai napig, és szégyenfolt lesz az idők végéig. De kétség kívül Noé megtért, és üdvözült Isten szuverén kegyelme által. Noé elesett, de nem esett el végzetesen. Egy keresztény félreléphet, és gyorsan visszatérhet, és bár szomorú, siralmas és gonosz dolog a bűntől legyőzetni, mégis igen nagy különbség van az ilyen bűn között, és a között, mely a kegyelemtől való teljes elesésből fakad. s még ha egy ember olyan bűnt követi el, amiről nem mondható, hogy pillanatnyi zavarból fakadt, még akkor sem állítható, hogy teljesen, végleg elesett. Ismerek keresztény embereket, Isten őrizzen, hogy túl sokat mondjak bűneikről, gyertek inkább fedezzük be testvérünk mezítelenségét egy köpennyel. De hiszem, hogy vannak keresztény emberek, akik egy jó ideig a bűnben tévelyegnek, és mégsem esnek el teljesen a kegyelemtől. Ott van a Dávid éjfekete esete. Egy olyan eset, ami ezreket meghökkentett. Bizonyára jó pár hónapon keresztül Dávid bűnben élt, a bűnét rejtegetve, és nem tett arról nyilvános bűnvallást. De bizonyára szíve mélyén foglalkoztatta a dolog, mert a kegyelem nem szűnt meg munkálkodni benne. Volt egy szikra a hamu alatt, amit Nátán föléleszthetett, ami jelezte, hogy Dávid nem volt halott lelkileg. Különben a proféta gyufájának lángja nyomán nem tudott volna oly gyorsan magasra csapni a tűz. És így, szeretteim, bizonyos ideig a bűnben tévelyeghettek, és Istentől távol juthattok, és mégsem azonos a helyzetetek az itt elénk tárt egyénnel, akiről azt olvassuk, hogy lehetetlen üdvözülnie. Hanem, bár tévelygő vagyis, atyád fia vagy mégis, és irgalma kiállt feléd, térj meg, térj vissza első férjedhez, mert akkor jobb dolgod volt, mint most. Tévelygő, térj haza! Továbbá a végleges elbukás nem egyenlő a hitvallás vagy hívőség feladásával. Valaki talán azt mondja, nos, itt van XY hosszú ideig kereszténynek vallotta magát, s most megtagadta a hitet, s ami még rosszabb, vakmerően átkozódik, esküdözik, s azt mondja, soha nem ismerte Krisztust. Bizonyára végleg elesett. Kedves barátom, ő elesett, szörnyen elbukott, retteteset zuhant. De én emlékszek egy esetre a Bibliából, amikor egy férfi megtagadta urát és mesterét a mester szeme előtt. Emlékeztek nevére. Öreg barátotok, Simon Péter barátunk. Megtagadta Jézust átkokkal és esküdözésekkel, és azt mondta, mondom nektek, nem ismerem azt az embert. És mégis Jézus Simonra nézett. Elesett, de nem végzetesen. Mert alig 2 vagy 3 nap múlva ott látjuk őt mesteres sírjánál, fut, hogy találkozik urával, hogy elsőként lássa őt feltámadottan. Szeretteim, meg lehet, hogy nyíltan megtagadtátok Krisztust, és mégis, ha megtértek, van még irgalom számotokra. Krisztus nem vetel titeket, még megtérhettek. Nem estetek el végleg. Ha úgy lenne, nem prédikálhatnék nektek, mert lehetetlen, hogy akik egyszer végzetesen elesnek, ismét megújuljanak a megtérésre. De egyesek erre azt mondják, akkor mi a végzetes elesés? Nos, mivel sohasem volt még egy ilyen eset, ezért nem tudom elétek tárni megfigyelés alapján. De elmondom nektek, milyennek gondolom én. Végzetes elesés lenne az, ha a Szentlélek teljesen elhagyná az embert, a kegyelmét teljesen megvonná, nem csak szunnyadni hagyná, hanem teljesen megszüntetné. Ha Isten, aki elkezdte a jó munkát, teljesen abba hagyná azt. Ha kezét teljesen visszavonná, és azt mondaná, lásd ember, félig megmentettelek, de most kárhozatra vetlek. Ez végzetes elbukás lenne. Nem csak időleges vétkezés. Mert egy gyermek vétkezhet apja ellen, és mégis életben marad. A végzetes elbukás olyan lenne, mint mikor a gyermek fejét teljesen levágják. Nem csupán egyszerű elesés tehát ez, mert ekkor atyánk felemelne, hanem olyan, mint amikor ledöntenek a szakadékba, ahol örökre elvesztél. A teljes elbukás magával vonná Isten éltetadó kegyelmének a megváltozását. Így Isten változhatatlansága változékonnyá válna, és hűsége meginogna, és Isten maga megszűnne Isten lenni, mert a végzetes elbukáshoz mindez szükségszerűen hozzátartozna. Harmadik fejezet. De ha Istennek egy gyermeke végleg elesne, és a kegyelem kihalna az ember szívében, most jön a harmadik kérdés, Pál azt mondja, az ilyen ember számára lehetetlen ismét megújulni. Hogy érti ezt az apostol? Az egyik keres igemagyarázó azt mondja, úgy érti az apostol, hogy igen nehéz dolog lenne. Valóban, igen nehéz dolog lenne egy ember számára, aki végleg elesett, hogy üdvözüljön. De erre azt feleljük, kedves barátom, az ige nem azt mondja, hogy nagyon nehéz, hanem kifejezetten lehetetlennek mondja. És mi a Bibliát egyszerű, gyermeki fogékonysággal szeretjük olvasni. Azt olvassuk, hogy lehetetlen. Tehát azt mondjuk, hogy teljesen lehetetlen, hogy a megújulás megtörténjék. Lehetetlen az ember számára, és úgy szintén lehetetlen Isten számára. Mert Isten eldöntötte, hogy sosem biztosít egy második üdvösséget azok megmentésére, akiknél az első üdvözítés kudarcot vallott. De mintha hallanám, hogy valaki ezt mondja, nekem úgy tűnik lehetséges egyesek számára, hogy végleg elessenek. Mert így olvassuk, lehetetlen, hogy akik elestek, ismét megújulnak a megtérésre. Nos, kedves barátom, egy pillanatra hadd adjak helyet a te elméletednek. Most te reggelen egy jó keresztény vagy. Hadd alkalmazzam rád, és lássuk, hogyan fog neked tetszeni. Hitet Krisztusba vetetted, és lelkedet Istenre bíztad, és úgy véled, egy boldogtalan órában végzetesen eleshetsz. Most jól figyelj! Ha hozzám jönnél és elmondanád, hogy végzetesen elestél, mondd, azt óhajtanád tőlem, hogy azt mondjam neked, barátom, a kárhozat fia vagy, akár csak az ördögök a pokolban? Ó, nem, mondanád, én megtérek újból, és hűséges tag leszek a gyülekezetben. Nos, ez elejétől végig az arminiánus felfogás. De nem így van az Isten igéjében. Ha egyszer végleg elestél, épp olyan kárhozott vagy, mint bárki, aki már örök szenvedését rója odalenn. És mégis halljuk, amint beszélnek olyanokról, akik háromszor, négyszer, sőt ötször is megtértek, és újra meg újra újjászülettek. Emlékszem egy jó emberre, feltételezem, hogy az volt, aki az utcán rámutatott egy szembejövőre, és azt mondta, ez az ember háromszor újjászületett, biztos ismeretem szerint. Meg tudnám nevezni az illető nevét, de tartózkodom a személyeskedéstől. És így folytatta, attól félek ismét elbukik. Annyira ráadta magát az ivásra, hogy nem hiszem, Isten kegyelme valamit is tenni fog érte, ha csak nem mond le teljesen az ivásról. Nos, akik ilyeneket mondanak, képtelenek olvasni a Bibliát. Mert itt az áll határozott állítással, hogy abban az esetben, ha hitre jutott testvéreik valósággal végleg elesnek, lehetetlen megújítani őket a megtérésre. De megkérdezem arminiánus barátomat, hiszi-e, hogy amíg csak él valaki, van remény számára? Igen, mondja. Amíg a mécses lángja ki nem égett, a legnagyobb bűnös is visszatérhet. Nos, ez nem igen következetes állítás részedről, hogy ezt mondod, miután az előző szavakban azt állítottad, hogy vannak egyesek, akik végleg elesnek, vagyis olyan állapotba kerülnek, hogy semmiképpen nem üdvözülhetnek. Szeretném tudni, hogyan egyezteted össze a két dolgot. Hozd összhangba ezt a két tanítást. Én megvallom, mindaddig, amíg valami nagy merész vállalkozó nem hozza le az északi sarkot a délire, én nem tudom elképzelni, miként sikerül neked egyeztetni ezeket. Végül is igazad van, amikor azt mondod, hogy amíg élet van, reménység is van. De tévedsz abban, hogy azt mondod, hogy ha valaki ilyen halott állapotba kerül, még mindig lehetséges számára újra üdvözülni. A következőkben két dolgot fogunk tenni. Először bebizonyítjuk a tantételt, hogyha egy keresztény végleg elesik, nem üdvözülhet. És másodszor hasznosítjuk e tanítást. feltárjuk ennek hasznát. Tehát most bebizonyítom e tantétel igazságát, hogyha egy keresztény végleg elesik, nem csak elbukik, mert értitek, fentebb miként magyaráztam, vagyis ha egy keresztény megszűnik Isten gyermeke lenni, és ha a kegyelem kihal a szívében, akkor az üdvözülés minden lehetőségén kívül van, és lehetetlen számára valaha is megújulni. Hadd tárjam fel előttetek, hogy miért. Először is teljesen lehetetlen, ha belegondolsz a munkába, ami már kudarcba fúlt. Tegyük fel, az emberek hidat építenek egy folyón, a legerősebb építőanyaggal, és a legkiválóbb módszert alkalmazzák, és mégis a fundamentumról kiderül, hogy oly rossz, hogy semmit sem bír el. Vajon mit fognak mondani? Hát ezt. Megpróbáltuk a legjobbat, amit csak az építészeti, mérnöki tudományból tanultunk. A legjobb eljárás kudarcot vallott. Nem tudjuk, mivel tudnánk felülmúlni eddigi próbálkozásunkat. Ezért szerintünk nincs lehetőség rá, hogy valaha itt áthidaljuk ezt a folyót, hogy vasút fusson itt a mocsár fölött, ez ingoványos területen, mert a legjobb tervrajz szerint már mindent megtettünk, amit csak lehetett. Amint az apostol mondja, ezek az emberek egyszer megvilágosítattak, egyszer már részesültek a Szentlélek áldott befolyásában, feltette előttük bűneiket. Mit lehetne még náluk megpróbálni? Egyszer már meggyőzte őket a lélek. Lehet-e valami, amilyen meggyőzetést felül múlná? Ígér-e valamit a Biblia, hogy a szegény bűnös részesület valamiben a Szentlélek meggyőző munkája felett, ami őt bűnei belátására bírná? Van-e valami hatalmasabb a lélek kardjánál? Az nem szúrta át az ember szívét. Van valami más, ami elvégzi ezt? Itt van egy ember, aki Isten törvényének hatalmas pörője alatt volt, de az nem törte össze. Találhatsz ennél valami erősebbet? Isten lelke lámpája már beragyogta lelke sötét üregeit. Ha ez nem elégséges, hol kaphatsz ennél jobb lámpát? Kérdezd a napot, erősebb-e az ő fénye a lélek megvilágosításánál? Kérdezd a csillagokat, van-e tündöklőbb ragyogásuk a Szentlélek fényénél? A teremtett világ felel, nincs. Ha az kudarcot vall, akkor nincs mire számítani. Ezek az emberek ráadásul megizlelték a mennyei ajándékot. És noha bocsánatot nyertek és megigazultak, mégis a Krisztus általi bűnbocsánat és megigazolás nem volt elég e feltevés szerint, hogy megmentse őket. Mondd, milyen más módon üdvözülhetnének mégis? Isten elvetette őket. Miután kudarcot vallott üdvözítésükben ezekkel a módszerekkel, mi az, ami ezek után megmentheti őket? Már megízlelték a mennyei ajándékot. Van-e ennél nagyobb irgalom számukra? Van-e fényesebb öltözet a Krisztus igazságossága palástjánál? Van-e hatékonyabb fürdő a véreltelt forrásnál? Nincs. Az egész világ visszhangozza, nincs. Ha ezek végleg elestek, mi marad még számukra? Ezek a személyek úgy szintén részesei lettek a Szent Léleknek. Ha ez nem hozta meg a sikert, mit adhatunk ennél nagyobbat nekik? Kedves hallgatóm, ha a Szentlélek szívedben lakik, és az a Szentlélek nem szentel meg téged, és nem őriz meg mindvégig, mi más lehetné kipróbálni? Kérdez az Isten káromlót, vajon ismere egy lényt, vagy merészel-e elképzelni egy olyan lényt, aki a Szentléleknél nagyobb lenne? Van-e nagyobb lény a mindenhatónál? Van-e nagyobb hatalom annál, ami az újjászületett szívében lakozik? És ha már a Szentlélek is kudarcot vallott, ó egek, mondjátok meg, hol találunk valamit, ami az ő hatalmát felülmúlja. Ha az hatástalannak bizonyult, ezután mivel próbálkozhatunk? Ezek az emberek úgy szintén megízlelték az élet igéjét, az Istennek jó beszédét. Szerették a kegyelem tanait. Azok a tanok lelkük mélyébe hatoltak. Abból táplálkoztak, Azok éltették őket. Milyen új tanokat kellene még nekik prédikálni? Dicső korok illetett prófétái, hol találtok egy jobb üdvösség tanra? Ki mondja meg nekünk? Támasszuk fel Mózest sírjából, hozzuk elő az összes ősi látnokot, hogy adjanak új proféciákat. Ha tehát csak egyetlen egy tan van, amely igaz, és ha ezek annak elsajátítása után végleg elestek, miként üdvözülhetnek? Ismét ezek az emberek textusunk szerint rendelkeztek az eljövendő világ erőivel. Volt erejük legyőzni a bűnt. Erősek voltak a hitben, az imában, az Istennel való közösségben. Milyen nagyobb erővel lehetne még őket felruházni? Ez náluk kudarcot vallott. Mit lehet ezután még értük tenni? Ó, feleljetek, fényes angyalok! Mi a teendő? Milyen más eszköz van még? Mi segíthet, ha az üdvösség nagy elemei vereséget szenvedtek? Most mit próbálhatnánk még meg? Egyszer valóban üdvösségben részesült, de lám mégis elveszett. Most aztán miként üdvözülhet? Van valamilyen kiegészítő üdvösség? Van még valami, ami felülmúlja Krisztust, és igazi győztes Krisztusnak bizonyulna ott, ahol Jézus kudarcot vallott? És az apostol ezután azt mondja, hogy bűnük súlyossága, melyet magukra vonnának, ha végleg elesnek, minden irgalom határain kívül helyezni őket. Krisztus meghalt, és halálával engesztelést szerzett saját gyilkosainak is. Elégtételt adott azok bűneiért is, kik őt egyszer megfeszítették. De olvasunk-e arról, hogy Krisztus valaha is meg fog halni azokért, kik őt másodszor is megfeszítik? Az apostol tudtunkra adja, hogy ha elbuknak az igazi hívők, ezzel ők újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Nos, hol lehetne még erre engesztelést találni? Ő meghalt, értem. Nézzétek, bár a világ összes bűnei vállamat nyomnák is, ezek mégiscsak egyszer feszítették meg őt. És azzal az egyszeri kereszthalállal elvette mindazokat a bűnöket. De ha újra megfeszítem őt, hol találhatok bocsánatot? Tudnak-e az egek, tud-e a föld, vagy képes-e maga Krisztus túláradó szeretettől telten egy más Krisztushoz, felkent szabadítóhoz irányítani engem? Egy második Golgotát feltárni előttem? Egy második Gecsemánét? Ó, nem! Maga a vétkesség súlya minden reményen kívül helyezne bennünket, ha véglegesen elesnénk. Továbbá, szeretteim, gondoljatok bele, mire lenne szükség egy ilyen ember megmentéséhez. Krisztus egyszer meghalt érte, mégis végzetesen elesett és elveszett. A lélek egyszer újjászülte, és az az újjáteremtő munka nem járt semmi haszonnal. Isten új szívet adott neki. Természetesen csak is az apostol feltevése alapján beszélek. Törvényét abba a szívbe helyezte. Ő mégis eltávozott tőle, ellentétben az ígérettel, hogy ez nem fog megtörténni. Fénylő világossággá tette őt. De nem fény lett egyre világosabban a teljes délig, példa 4.18, csak sötétséget árasztott. Mit lehet most tenni érte? Jöjjön egy második testetöltés, egy második Golgota, egy második Szentlélek, egy második újjászületés, egy második megigazulás? Még ha az első teljes és tökéletes volt is? Tényleg nem tudom, mi az, ami segíthetne. A természetnek és kegyelemnek teljes birodalmát meg kellene dönteni, és valóban egy feje tetejére állított világ lenne, ha a jóságos megváltó munkája kudarcba fúlna, és újra kellene kezdenie a munkát. Ha elolvassátok a következő verseket, látni fogjátok, hogy az apostol a természetvilágra hivatkozik bizonyságképpen. A természetet hívja maga mellett bizonyságul. Azt mondja, mert a föld, amely beissza a gyakran rejáhulló esőt és hasznos termést hoz a földművesnek, áldást nyer Istentől. Amelyik pedig tövist és bogáncskorút terem, az megvetett, közel van az átokhoz, és a vége megégetés. Zsidók 6, 7-8. Nézzétek azt a szántóföldet! Az eső megáztatja és jó gyümölcsöket terem. Így Isten áldása van rajta. De feltevésetek szerint van egy másik föld, melyre ugyanaz az eső hull alá, melyet ugyanaz a harmat öntöz, szántották, boronálták, épp úgy, mint a másikat, és a földműves minden szakértelmét kipróbálta rajta, és mégsem terem. Nos, az égből aláhulló áldott eső nem termékenyítette meg. Mit lehet még tenni érte? A mezőgazdasági tudomány minden tehetségét kipróbálta rajta, mégsem használt semmit. Mi a következő teendő? Nem marad más, mint fölégetni és elátkozni, föladni, mint a szaharai sivatagot, és átadni a pusztulásnak. Éppen így, kedves hallgatóim, ha megtörténhetne, hogy az üdvözítő kegyelem áldott munkáját elvégzi bennetek, és mégsem sikerül üdvözítenie titeket, hogy az isteni kegyelem áldott befolyása alászáll, mint eső az égből, és mégis üresen tér vissza Istenhez, úgy semmi remény sem lenne többé számotokra, mert közel vagytok az átokhoz, és végül az örök tűz lenne sorsotok. Van még egy gondolat, ami eszünkbe ötlik. Igen, meghökkent bennünket egy furcsa dolog, hogy barátaink azt tartják, hogy emberek megtérhetnek, új teremtményekké válhatnak, és aztán végzetesen eleshetnek, és ismét megtérhetnek. Én természet szerint régi teremtés vagyok. Isten egy új életet teremt bennem, és új teremtményét tesz. Nem mehetek vissza a régi természetbe, hogy az új természetemet mellőzzem. De mégis tegyük fel, hogy a bennem levő új teremtés nem elég jó ahhoz, hogy mennybe vigyen engem. Mi történik akkor? Létezhet-e valami, ami jobb ez új teremtésnél? Létezhet egy újabb teremtés? Megvallom, már-már valóban az álomvilágba érkeztünk. De kénytelenek vagyunk követni ellenfeleinket ez abszurd területre is, mert nem tudjuk másként, miként bánjunk velük. És még egy gondolat. Nincs egyetlen igehely sem a Szentírásban, ami azt tanítaná nekünk, hogy létezne más üdvösség a Jézus Krisztusban megjelent egyetlen üdvösségen kívül. Nincs egyetlen ige sem, amely valami más, a Szentlélek erejét meghaladó, annál kiválóbb hatalomról biztosítana bennünket. Ezek már megpróbálták megmenteni az embert, de feltételezés szerint kudarcot vallottak, mert az ember végzetesen elesett. Már most, mivel Isten sosem fedett fel egy kiegészítő üdvösséget azoknak, akiken az egyetlen kijelentett üdvösség hatástalannak bizonyult, ezért, amíg nem tárnak elénk egy olyan szentírási helyet, mely erről szólna, mi meggyőződéssel azt fogjuk tartani, hogy igénykértelme a következő. Ha a kegyelem hatástalannak bizonyul, vagyis ha az üdvözítő kegyelem nem üdvözít egy embert, akkor nem marad más hátra, mint hogy annak az embernek el kell kárhoznia. S mi más ez, mint körülírásos kifejezése, körüljárása annak a nagy igazságnak, hogy a kegyelem igenis hatékonyan üdvözít. Úgyhogy ezek a szavak, ahelyett, hogy a szentek kitartásáról szóló kárnista tan ellen bizonyítanának, az egyik lehető legjobb bizonyítékát adják annak. És most végezetül egy tanítás hasznosításához érkezünk. Ha a keresztények végleg eleshetnek, és így megszűnnek kereszténynek lenni, többi nem lehet őket megújítani a megtérésre. De, mondja erre valaki, azt mondod, hogy nem eshetnek el végzetesen. Mi értelme van tehát ennek a ha szócskának? Ha csupán csak ijeszgetnek vele, mint gyermekeket a mumussal, vagy valami szellemmel, ami sosem létezett. De, tudós barátom, ki vagy te, hogy versengsz az Istennel? Ha Isten odahelyezte a szócskát, úgy bölcs okkal tette, és kiváló céljai voltak vele. Hadd tárjam fel nektek, miért? Először is, keresztény testvérem, azért, hogy megóvjon téged a végzetes eleséstől. Isten megőrzi gyermekeit a végzetes eleséstől, de eszközök használata által őrzi meg őket. És egyik ilyen eszközt képezik a törvény rettentései, feltárva előttük, mi történne, ha véglegesen elesnének. Ott van egy óriási szakadék. Mi a legjobb módja annak, hogy visszatartsunk valakit az oda lemenéstől? Hát az, ha azt mondod, hogy ha megtenné, menthetetlenül halálra szúzná magát. Hallottam valamely hősi kastélyról, hogy annak pincében van egy mélységes cella, melyben oly sok mérgező gáz és romlott levegő gyűlt össze, hogy bárkit megölne, aki oda lemenne. Mit mond az idegen vezető? Ha oda lemész, sohasem jössz fel élve. Mit gondoltok, ki fog lemenni? Már maga az a tény, hogy a vezető tudatja velünk az esető következményeket, visszatart mindenkit onnan. Barátunk elvesz előlünk az asztalról egy pohár arzént. Nem szeretné, hogy megígyük, még tévedésből sem, s megjegyzi, ha megiszod, megöl téged. Vajon egy pillanatra is komolyan gondolja, hogy megisszuk? Nem, de felvilágosít a következményről, és biztosabban, hogy nem fogjuk meginni. Így Isten is ezt mondja, gyermekem, ha lezuhansz a szakadékba, halálra zúzod magad. Mit tesz Isten gyermeke? Ezt mondja, atyám, őrizd meg engem, tartsd kezem erősen, s úgy biztonságban leszek. Ez tehát Isten iránti még nagyobb bizalomra és függőségre neveli a hívőt. Szent félelemre és vigyázásra ösztönzi, mert tudomásul veszi, hogy ha így végzetesen lezuhanna, nem maradna meg, nem tudna helyreállni. Ezért távol tartja magát a tátongó szakadéktól, mert tudja, ha beleesne, nem lenne üdvösség számára. Azzal a céllal történt a kijelentés, hogy félelmet keltsen, és a szent félelem visszatartja a keresztényt a végzetes eleséstől. Ha arminiánus módon gondolkodnék, hogy végleg eleshetek, és aztán ismét visszatérhetek, úgy nagyon gyakran végzetesen elesnék. Mert a bűnös test és vér azt gondolná, hogy nagyon élvezetes elesni és bűnben élni, bűnös helyekre menni, színházba járni, részegeskedni, és aztán visszatérni a gyülekezetbe, hogy ismét befogadjanak, mint kedves testvért, aki egy rövid ideig végzetesen elesett. Bizonyára a prédikátor ezt mondaná, Károly testvérünk olykor egy kissé ingatag. Egy kissé ingatag? Ó, nem! Még semmit sem tud a kegyelemről. Mert a kegyelem szent óvatosságot gerjeszt bennünk, mert érezzük, ha nem őrizne Isten ereje, nyomban elvesznénk. Azt mondjuk barátunknak, töltsd fel lámpádat olajjal, hogy ki ne égjen. Azt jelenti ez, hogy megengedheti, hogy kialudjék? Nem. Isten adni fog neki olajt, hogy folytonosan feltöltse lámpáját. Épp úgy, mint ahogy John Bunyan szemlélteti ezt a Zarándok útjában. A fal mellett egy tüzet látott, s egy embert, aki vizet öntött rá. Nézd, mondta a prédikátor, emiatt a tűz kialudna, hisz a vizet azért önti rá, hogy kioltsa azt, s ha ez megtörténne, sohasem lehetne ismét feléleszteni. De Isten nem engedi ezt meg, mert van valaki a fal mögött, aki ismételten olajt önt a tűzre. És valóban van okunk a hálára, mert ha mennyei kéz nem öntözné olajjal a bennünk levő tüzet, elkerülhetetlenül pusztulásba jutnánk. Vigyázz tehát, keresztény testvérem, mert ez szent figyelmeztetés. Másodszor háládatosságra tanít. Tegyük fel, azt mondott kisfiadnak, tudod-e, Tamáskám, ha én nem lennék, s nem adnám neked naponként az ebédet s vacsorádat, meghalnál? S nincs más valaki, aki ebédet és vacsorát adna Tamáskának. Hogyan reagálna a gyerek? Nos, nem fogja azt gondolni, hogy nem fogsz neki adni ebédet és vacsorát. Tudja, hogy szívesen ellátod őt, és hálás neked érte. A kémikus elmagyarázza, hogy ha nem lenne oxigén a levegőben, az élőlények meghalnának. Erre vajon azt gondolod, hogy nem lesz oxigén, tehát meg fogunk halni? Nem. Ő egyszerűen Isten nagy bölcsességére hívja fel figyelmedet, hogy milyen megfelelő arányban keverte össze a gázokat. Azt mondja egyik régi asztronómus, Isten nagy bölcsességét látom abban, hogy a napot kellő távolságra helyezte tőlünk. nem túl messze, hogy halálra fagyjunk, és nem túl közel, hogy megégessen. Azt mondja, ha a nap 1 millió mérfölddel közelebb lenne hozzánk, halálra perzselne bennünket. Vajon úgy véli, hogy a nap előbb-utóbb 1 millió mérfölddel közelebb kerül, és ezért halálra perzsel? Azt mondja, ha a nap 1 millió mérfölddel messzebb lenne, halálra fagynánk. Vajon úgy érti, hogy a jövőben a nap 1 millió mérfölddel eltávolodik, és ezért megfagyunk? Egyáltalán. Mégis teljesen észszerű beszédmód ez, mert feltárja, milyen hálásak kell lennünk a Teremtő Istennek. Éppen így mondja az apostol is. Keresztjének, ha végzetesen elesnétek, sohasem újulhatnátok meg a megtérésre. Legyetek hát hálásak az Úrnak, hogy megtart titeket. Láss egy követ állni a levegőben. Láss egy szikrát az óceán vizében. Nos, így élek én, bár a halál közel. Dicsőség Istennek, ő sosem hagy el. Ó, keresztjén, van egy bünkehely, mely kárhozatba dönteni lelkedet. Ó, micsoda kegyelem az, amely kezedet visszatartja, s nem engedi, hogy így áll belőle. Helyzeted olyan ebben az órában, mint a Szent Kildai madárfogójé. Egy mentő kötélen függsz, mely a mennybe von téged. Ha a téged erősen tartó kéz eleresztene, ha az a kötél elszakadna, úgy a kárhozat sziklájén zúznád halára magad. Emelt hát fel szíved Istenhez, és áld őt az ő hatalmas megtartó karjáért, mely sosem fárad el, és nem rövidül meg, hogy ne üdvözíthetne. Halála előtt Kenmore úr mondta Rutherfordnak, figyeld, nevem fel van írva Krisztus kezén, és én látom ezt. Tudom, hogy merésznek tartod állításomat, de valóban ott látom a nevemet felírva az ő kezén. Nos, ha ez így igaz, akkor előbb az ő kezének kell leválni a testétől, mielőtt az én nevemet eltávolíthatná valami tőle. S ha szívébe írta nevemet, úgy szívét kellene kitépni előbb, mielőtt nevemet elvehetnék onnét. Tarts ki hát, és bízzál, hívő testvérem! Lelkednek erős és biztos horgonya van, mely beljebb hatolt a kárpitnál. Zsidók 6.19. A vihar vadul tombol, a tenger háborog. Ha köteled elszakad, vagy árbócod eltörik, véged van. Nézd azokat a sziklákat, melyekhez milliók neki mentek. Ha a kegyelem magadra hagy, ott veszted életed. Nézd a mélységbe, láthatod a hajótöröttek csontvázait. Oda kerülsz, ha horgonyod cserben hagy. Lehetetlen kikötnöd, ha egyszer horgonyod elszakadt, mert nincs más horgony, nincs más üdvösség. S ha ezt cserben hagy, számodra lehetetlen valaha is üdvözülnöd. Ezért légy kimondhatatlanul hálás Istennek a biztos horgonyért, melyel sosem vallasz kudarcot, és harsogva zengheted. Ilyen támasszal hogyan süllyednék el? Megtart örökkévaló Istenem, az, ki fenntartja a föld oszlopait, s az eget kiterjeszti odafenn. Hogy halnék meg, amikor Jézus él? Feltámadt, s legyőzte a halált. Bocsánat, a kegyelme enyém. Üdvöm a mennyben szilárdan áll. Amen.